2024. február. Tököm tudja, hányadika van. Én Lisó vagyok. Ez pedig még mindig a SolarPod Podcast. Szeretettel köszöntök mindenkit újra itt. Még mindig a SolarPod Podcast. Kicsit felélesztjük a régi rádiós érzéseket, emlékeket. Aki esetleg magnóra szeretné rögzíteni ezt a számot, az nem nyert. Ménye, halljátok, yeah. Igen, ez itt a Ménye. Ménye and Tom Wigley, Calling Out Your Name. Feat, Lottie Jones, NCS Release. Oh yeah. Calling out your name. Kicsit hangos. Programajánló következik. Mégse. Kibontottam egy üvegbort. Ti is csináljátok ezt. De ha nem, az se baj. Amúgy február 17-e van. 2024. Mindig is vágytam erre. Folytatás is ilyen lesz, remélhetőleg. Oh yeah. És sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Egyébként ez ismét a SolarPod Podcast-tél Lisó vagyok. Mint tudhatjátok, szombat este van. Ez ilyen jó kis DJ hangulat, még régen a Juventus rádióban volt ez, hogy ez még mindig a Juventus rádió, csak most péntek este van. Ó, ezt hogy szerettem gyerekkoromban, kamaszkoromban. Na mindegy. Hú, hosszú-hosszú két hét volt ez, mármint a munkahelyem, volt munkahelyemről való távozás óta eltelt időről beszélek. Ugye podcasttel legutóbb egy hónapja, kicsivel több mint egy hónapja jelentkeztem. Nem igazán készültem a mai adásra új témával a könyvolvasáson kívül, de engedjétek meg, hogy így az elején egy kicsit meséljek, hogy milyen volt az én elmúlt hónapom, vagy az elmúlt két hetem inkább, ugye. Eljöttem a munkahelyemről, ahol majdnem 19 évet voltam, egy hónap hiány. A kollégák nagyon szépen és kedvesen elköszöntek tőlem. Nagyon sok ajándékot kaptam, vásárlási utalványt is, amivel sikerült ugye megrendelnem egy binokuláris benézőt a csillagásztávcsövemhez, meg a naptávcsőhöz. Ki is próbáltam a mai nap, csak még kell hozzá egy kis adalék, egy kis plusz eszköz, amivel tudom használni a naptávcsőbe, mert nem igazán kaptam megfelelő fókusz, de egyébként működni fog, tehát megvan rá a megoldás. Aztán kedves kollégáimtól kaptam egy, ugye nálunk a volt munkahelyemen ugye minden dokumentálva van, és ugye minden technológia, gyártások, stb. Ilyen úgynevezett jegyzőkönyvben vannak, na és készítettek nekem egy úgynevezett podcast naplót, mert ezek a bolondok valamiért elkezdték hallgatni a podcastet, de nem tudom, ki tudja, hogy folytatják-e még, de hogyha hallgatjátok, akkor baromira örülök ennek a naplónak. Ugye, aki a kezdetektől fogva nagyjából velem van, az úgy tudja, hogy igazából milyen változáson mentem, vagy mentünk együtt keresztül. De most a podcast napló az úgy néz ki, hogy szépen A4-es oldalon, dátum, hogy mikor csinálom ugye a podcastet, akkor menü, hogy ki lehet pipálni, hogy Luca alszik, illetve felügyelet van. Akkor a következő lehetőség, hogy bor, stb. Bekészítve, és a téma, felhasználható források, és a legalján egy olyan rész, hogy mit csesztem el, mire kellene máskor figyelni. Hát igen, és tényleg nagyon-nagyon jó, ígérem, tölteni fogom, most még nem írtam bele semmit, de ez úgyis egy rendhagyó podcast lesz. Aztán két héttel ezelőtt volt egy, szerveztek a kollégák egy búcsú bulit, amire nagyon sokan eljöttek, és hát mondhatni kicsit túlságosan jól sikerült, és nem igazán tudom eldönteni, hogy az italtól voltam-e annyira felpörögve, vagy esetleg valami mástól, amit véletlenül az itallal együtt megittam, sose fog kiderülni, de az biztos, hogy egész éjjel pörögtem, mikor még hazaértem akkor is, és mikor reggel felkeltem, egyáltalán nem voltam másnapos, és valahogy olyan dolgokat éreztem ott péntek este, hogy ez hihetetlen egyébként, így teljesen kikapcsoltam. Nem tudom nektek elmondani ezt az érzést, szerintem soha életemben nem éreztem még úgy magam, ezért volt gyanús, mert általában, amikor ugye szeszes italt fogyasztok, nagyobb mennyiségben, ami ritkán fordul el. Ez jó. Szóval akkor olyankor, ugye pláne hétvégén, pénteken, amikor már ugye a hétvége van és fáradt vagyok, akkor úgy elálmosodom egy idő után, tehát így belassulok, de gyakorlatilag ezen a bulin teljesen az ellenkezője történt, tehát mentünk egy helyről a másikra, még énekeltem is, karaokeztam, úristen. Na jó, úgyhogy szerintem soha büdös életben nem fogok ilyet többet csinálni. Úgy érzem, hogy egész jól sikerült a váltás, az új munkahelyen az első hét az, ugye mivel az újdonság meg az idegen környezet miatt mondhatni, hogy nehezen telt, mert furán éreztem magam, de ez a hét ez már talán egész jól sikerült, és a jövő hét remélhetőleg még jobb lesz. Szeretem, amit csinálok, ez a fura az egészben, hogy pörgök a laborba, de tényleg, szóval szeretem. Szóval remélem, hogy jól fogom csinálni hosszú távon is. A nagyon jó helynek ígérkezik a vállalat vezetője, egy tényleges vezető, tehát úgyhogy egész jó lesz. Ja, remélem, hogy minden rendben lesz. Egyébként az a szám, ami fut a háttérben, meg az elején is volt, ez a Mania and Tom Wigley, Calling Out Your Name, feat. Lottie Jones, és ez az NCS release, ugye tudjátok, a No Copyright Sound. Volt érdekes, hogy mostanában volt energiám, meg kedvem újabb zenéket keresgélni, ugye a podcasthez, akik így régebben hallgatnak, tudják, hogy azért minden egyes adásban volt a adás végén, vagy az elején egy zene, amit ugye gyakorlatilag ingyenesen mindenféle csak minimális jogi jogi dolgokkal, tehát ilyen a podcast leírásában bizonyos szöveget be kell másolni, tehát úgy le lehet játszani, pláne akkor, hogyha ennek az egésznek ugye nincs semmiféle pénzszerzési mellékhatása, tehát hogy nem azért csinálom, hogy én ezért pénzt kapjak. Ha így lenne, akkor már rég éhen haltam volna, szerintem ugye a negyedik, ötödik adás után. De tényleg, szóval így belegondolva, és így próbáltam gondolkodni, hogy tényleg dolgoztam, elfáradtam, tehát fura volt, hogy megint érdemi munkát végzek, és tényleg annyi minden van, amire figyelnem kell, hogy így nem foglalkoztam azzal, hogy most egy felkészüljek valamelyik bolygóról, ugye, mert azt szerettem volna folytatni, de valahogy most nem is érzem úgy, hogy nekem bűntudatomnak kéne lennie, vagy rosszul kéne érezni magamat. Akik itt vagytok, ugye régóta hallgattok, talán ezt se bánjátok, úgyhogy nem sokára vége lesz ennek a számnak, az aláfestő zenének, és akkor folytatjuk Stellar Drone-nal, és én pedig folytatom Carl Sagan Korok és Démonok című könyvének a felolvasását. Ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy a földönkívüliek észleléséről, stb. Volt szó az adott fejezetben, negyedik fejezetben, és akkor eljutottunk a gabonakörökig, és a gabonaköröktől fogom folytatni. És remélem, hogy élvezetes lesz számotokra a felolvasás. Most tényleg valahogy jól érzem magam, még a hangomat is szeretem hallgatni. Ugye régebben mindig, amikor rögzítettem valamire a hangomat, aztán visszahallgattam, akkor hogy úristen, milyen hangom van, de most valamiért már megszoktam. Szerintem ez a munkahelyváltás, én nagyon bízom benne, lekopogom, bár nem hiszek a babonás dolgokba, de hogy ez remélem, hogy jót tett velem. És hogy kicsit hogy tényleg fel vagyok pörögve, tehát itthon is több mindent csinálok, aktívabb vagyok. Mondtam, hogy ledobtam volna magamról 20 mázsát, de tényleg. Ja, és egyébként fogytam is, mert nem igazán kajálok az új munkája, mert csinálom a munkámat, de annyira nem is hiányzik egyébként a kajálás. Leszoktam a cukorról is, tehát most a kávét azt leginkább cukor nélkül fogyasztom, a teát is. Illetve, hogyha mégis valami édesre vágyom, akkor termelői, napra forgó, mézet, egy nagyon keveset teszek a kávéba, és úgy fogyasztom meg a teába. De tényleg, tehát minőségi mézet vegyetek, tehát ne olyat, amit nagyon cukroztak, ha rám hallgattok, és tényleg fogytam. És egyébként meg sem érzem nagyon a cukornak a hiányát, tehát amit az egyéb élelmiszerekkel beviszek, ugyanúgy, lehet, még jobban is érzem magam egyébként. Jó, biztos nem a cukor, ami ott van, mert leszoktam a cukorról, de ja. Na, és akkor folytassuk is a könyvet. Remélem mindannyian jól vagytok egyébként, minden rendben van veletek, szeretitek az életeteket, szeretitek, amit csináltok, legalábbis bízom benne. Ha nem, akkor próbáljátok meg valami olyat találni, amit szeretek csinálni. Tudom, de valamikor az ember ugye úgy van vele, hogy a megélhetése miatt olyat csinál, amit nem szeret, de mert abból van éppen több pénz, de hála az énnek, én szeretem. Legalábbis szeretem a vegyipart, megszerettem ugye egy az évek alatt, és most amit csinálok, azt is szeretem egyelőre, és remélem így is marad. Mit szerettem volna mondani? Ja igen, azt is, hogy szeretem azt, aki most vagyok. Bár hamarabb jutottam volna el idáig, mint ahol most tartok fejben. Igen. Na, folyt köv, Carl Sagan, Korok és Démonok. Az idegenekkel szembeni elvárásaink primitivitását és az elfogadhatónak tartott bizonyítékok silánságát semmi sem igazolja jobban, mint a gabonakörök legendája. A kor Nagy-Britániából eredt, és az, hogy a világon elterjedt, több mint elgondolkoztató. Gazdálkodók és véletlen arra járók figyeltek föl a búza, árpa, rozs, repce táblákban megjelenő körökre, amelyek a későbbi években egyre bonyolultabb piktogrammokká váltak. A 70-es években talált egyszerű körök után a jelenség évről évre terjedt, míg végül a 90-es évek elejére a vidéket, különösen Anglia déli részét hatalmas geometriai figurák borították el. Akadt közöttük futballpálya nagyságú bonyolult alakzat az aratásra váró gabonatábla középeiben, egymást érintő vagy tengelyekkel összekötött körök párhuzamos görbevonalak. Néhány esetben a középponti kört szimmetrikusan négy kisebb kör érintette. Nyilvánvaló, hangzott a következtetés, a repülő csészehaj testének és négy támaszának lenyomatai. Csalás? Az lehetetlen, csóválja a fejét szinte mindenki. Száz és száz esetről lehet tudni, néha énnek idején keletkeztek, ráadásul hatalmas méretekben. Sehol egy lábnyom, amely a tréfamesterek érkezésére és távozására utalna, és különben is, mi indokolna egy ilyen csalást? Számos konvencionális magyarázattal próbálkoztak. Tudományos gyakorlattal rendelkező személyek vizsgálták a helyszínt, szerveztek vitákat és hoztak létre a gabonaköröknek szentelt speciális folyóiratokat. Talán forgószél lehet a jelenség nyitja, különleges örvényoszlop, vagy még különösebb örvénygyűrű, esetleg gömbvillám. Japán kutatók megpróbálták kicsiben, laboratóriumban reprodukálni a távoli Wiltshire-ben bekövetkezett általuk plazmafizikainak vélt jelenséget. De ahogy az ábrák növekedtek és bonyolultabbá váltak, a meteorológiai és elektromosságtani magyarázatok egyre erőltetettebbek lettek. Sokkal egyszerűbb volt belenyugodni, hogy UFO-k állnak a háttérben, az idegenek a geometria nyelvén kívánnak kommunikálni velünk. Esetleg még az ördög jöhetett szóba, de az is elképzelhetőnek látszott, hogy az ábrák az emberi kizsákmányolás súlya alatt senyvedő föld panaszát hozzák tudomásunkra. New Age turisták légiói érkeztek, a mikrofonokkal és infravörösben látó szemüvegekkel felszerelt hívők éjjeleken keresztül virasztottak. A sajtó és az elektronikus médiumok szünet nélkül a rettenthetetlen cerealógusok nyomában voltak. A földön kívüliek gabonakör akcióiról szóló sikerkönyveket lélegzett visszafojtva falta az ájuldozó publikum. Igaz, egyetlen csészealjat sem látott senki, amint éppen a gabona táblára ereszkedik, egyetlen geometriai ábra készítését sem filmezték le. De varázsvesszősök kétséget kizáróan bizonyították az idegenkezűséget, és a szellemlátók kapcsolatba is léptek a felelősökkel. A körök közepén orgonenergiát jeleztek a műszerek. A parlamentben kérdések hangzottak el. A királyi családot speciális konzultációra kérte föl Lord Solly Zuckerman, a Védelmi Minisztérium korábbi tudományos főtanácsadója. Állítólag a kísértetek szerepéről is szó esett, és bevonták az ügybe a máltai lovagrendet és más titkos társaságokat is. Az a lehetőség is felmerült, hogy sátánisták állnak a jelenségek mögött. Esetleg a Védelmi Minisztérium fedezi az ügyet. Néhány ügyetlenebbre sikerült körről feltételezték, hogy a katonaság készítette azzal a céllal, hogy a közvéleményt tévútra vezesse. Felvíratt a bulvár sajtó napja. A Daily Mirror felbérelt egy farmert, hogy a fiával együtt készítsen 5 gabonakört a rivális újság a Daily Express törbecsalására. Ebben az esetben azonban az Express kellően óvatosnak bizonyult. Cerealógiai társaságok alakultak és osztottak újabbakra. A versengő csoportok becsmérlő rigmusokkal igyekeztek lejáratni egymást. Hozzá nem értéssel, de ennél súlyosabb dolgokkal is vádolták egymást. A gabonakörök száma eközben több ezerre nőtt. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Bulgáriában, Magyarországon, Japánban és Hollandiában is megszaporodtak. Az egyre bonyolultabbá váló piktogramokat tekintették a legfőbb bizonyítéknak az idegen eredet mellett. Szoros kapcsolatot állapítottak meg a marsbeli arccal. Egy kutató ismerősöm azt írta nekem, hogy az ábrák rendkívül bonyolult matematikát takarnak, csak a legmagasabb intelligencia termékei lehetnek. A versengő cerealógusok többsége egyetértett abban, hogy a késői alakzatok túl komplexek és elegánsak ahhoz, hogy emberi eredetűek lehessenek, nem is beszélve holmi ágról szakadt felelőtlen trévamesterekről. Egy szó mint száz, a földön kívüli intelligencia szembeszökően megnyilvánult. 1991-ben a Southamptoni Doug Bower és Dave Corley, két régi ivócimbora, bejelentette, hogy az összes gabonakört és ábrát, amelyet az elmúlt 15 év során találtak, mind ők készítették. Megszokott kocsmájukban, a The Percy Hubbesban sörözés közben eszelték ki a tréfát. Jókat szórakoztak az UFO beszámolókon, és csalhatatlanul megérezték, hogy az UFO megszállottak milyen pompás célpontjai lehetnek egy nagyszabású átverésnek. A gabonát eleinte egy súlyos vasrúddal döntögették le, amelyet Bower arra használt, hogy képkeretező műhelyének hátsó kapuját erre teszelje. Később áttértek a deszkákra és a kötelekre. Az első körök elkészítése alig néhány percet vett igénybe, de a megrögzött tréfamesterekből a művész hajlam is kikívánkozott, egyre igényesebb ábrákat gondoltak ki és valósítottak meg. Kezdetben senki sem vett észre semmit. Már csalódottan abba akarták hagyni az egészet, és hatásosabb trükkön kezdtek gondolkozni, amikor a médiumok és az ufológus szekta végre bekapta a csalit. A két Schwindler elbűvölten figyelte a fejleményeket, és jó kedvük a tetőpontra hágott, amikor a kutatók egymás után jelentették ki, hogy az ábrák csakis felsőbb intelligencia termékei lehetnek. Bower és Corley ettől kezdve még gondosabban tervezték meg éjszakai kiruccanásaikat, ábráikat előre átgondolták és megrajzolták. Az interpretátoroktól merítettek ihletet. Amikor egy helybéli meteorológus kijelentette, hogy a köröket forgó szél okozta, mivel a gabona körkörösen az óramutató járásával egy irányban dőlt meg, elhatározták, hogy meghazudtolják. A következő ábrán a dőlési irány már az óramutató járásával ellentétes volt. Hamarosan idegenkezektől származó gabonakörök jelentek meg Dél-Angliában és másutt is, eredetiséget nélkülöző silány utánzatok. A két Schwindler a gabonatáblán üzent a hamisítóknak, nem vagyunk egyedül. A rajongók természetesen ezt is a földön kívülieknek tulajdonították, pedig ebből a szempontból szerencsésebb lett volna a nem vagytok egyedül üzenet. Doug és Dave ettől kezdve a szignójukat, a két D-t is elhelyezte az ábrákon, ami csak növelte a titokzatosságot. Bower éjszakai kiruccanásai kezdték nyugtalanítani a feleségét, Elaine asszonyt, csak úgy sikerült megnyugtatni, hogy egyik akciójukra magukkal vitték. Amikor másnap együtt nyugtázták a sajtó elragadtatott híradását és az éjszakai termésről, már meg volt győzve róla, hogy a férje ezúttal valóban ártatlan. Végül Bower és Corley belefáradt az egyre bonyolultabbá váló akciósorozatba. Elmúltak már 60 évesek, és kitűnő kondíciójuk ellenére egyre terhesebbnek találták az idegenek gabonaföldeken, bizalmatlan gazdák házatáján folytatott tevékenységet. Az is bánthatta a csőrüket, hogy a hír és a pénz azoknak jut, akik alkotásaikat lefotózzák és a földön kívüliekre fogják. És az is aggasztotta őket, hogy ha túl későn lépnek színre, a kutya se fog hinni nekik. Így hát vallottak. A riporterek előtt bemutatták, hogyan készítették a bonyolult bogárvászhoz hasonló insektoid figurákat. Azt gondolnánk, hogy ezután már senki se tartotta elképzelhetetlennek, hogy hosszú esztendőkön keresztül folyamatosan bolondá lehessen tenni nagy tömegeket, akik hisznek a földön kívüliek látogatásaiban. Mert ugyan mi egyéb motiválhatna egy ilyen csalássorozatot? De a cereológusok sugallatára a médiumok nem fordítottak különösebb figyelmet az ügyre, nem szívesen fosztották volna meg magukat a csodás jelenségek kihasználásától. Azóta újabb gabonakörgyártók láttak munkához, de a tevékenységük sokkal rendszertelenebb és kevésbé ikletett, mint a klasszikus elődöké. Mint ahogy általában történni szokott, az eredeti szenzáció mellett a csalást leleplezése elhalványul. A gabonakörökről és a földön kívüli eredetükről rengetegen hallottak, Bower és Corley nevét azonban szinte senki sem ismeri, de a legtöbb emberben még az a lehetőség sem merül fel, hogy az egész ügy talán csak átverés. Nemrég jelent meg Jim Schnabel újságíró könyve, amely nagy mennyiségű információt tartalmaz, én is főleg erre a könyvre támaszkodtam. Schnabel először csatlakozott a cereológusokhoz, később maga is készített néhány jól sikerült piktogramot. Deszka helyett inkább gyephengerrel dolgozott, de azt találta, hogy elfogadható ábra keletkezik úgy is, ha az ember egyszerűen csak letapossa a gabonát. Schnabel könyve azonban csak mérsékelt sikert aratott, noha egyik kritikusa azt írta róla, hogy a legszórakoztatóbb könyve, amelyet valaha is olvastam. A kísértetek jól eladhatók, de a tréfacsinálók unalmasak és modortalanok. A szkeptikus felfogás mód nem igényel akadémiai képzettséget, amint az bármelyik használt autó vásárlót tanúsíthatja. Egy demokratikus társadalomban mindenkinek rendelkeznie kellene azokkal az alapvető képességekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy hatékonyan és konstruktívan érvényt szerezhessenek a tudás iránti igényének. Na szóval, egy demokratikus társadalomban mindenkinek rendelkeznie kellene azokkal az alapvető képességekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy hatékonyan és konstruktívan érvényt szerezhessen a tudás iránti igényének. A tudomány nem követel magasabb szintű szkepticizmust, mint amilyennel használt autót veszünk, vagy tévé reklám alapján választunk sört, vagy fájdalomcsillapítót. A szkeptikus gondolkodásmód azonban általában ismeretlen a társadalom széles rétegei előtt. Az iskolában nem tanítják, még a természettudomány oktatása közben sem, ami pedig erre a legalkalmasabb. Ugyanakkor a mindennapi élet kellemetlenségei kapcsán sokszor spontán módon felszínre tör. A politikai élet, a gazdaság, a reklám, a vallások, újak és régiek egyaránt valósággal úsznak a hiszékenységben. A szkepticizmus figyelmeztet rá, hogy azoknak, akik el akarnak adni valamit, befolyásolni akarják a közvéleményt, vagy hatalommal rendelkeznek, alapvető érdekük a szkepticizmus háttérbeszorítása. Bocsánat, csak innom kell vizet, kiszáradtam. Nincs kedvem megszakítani a podcastet. Na, megint kezd el menni a hangom, tök jó. 5. fejezet, titkosság és dezinformáció. Egy szemtanúnak minden tekintetben hitelt adhatsz, ha nem forog fenn önérdek, szenvedély, előítélet vagy hit a csodákban. De ha ezek közül bármelyik fennáll, gyűjts további bizonyítékot, és pedig annál többet, minél valószínűtlenebb a tanú állítása. Thomas Henry Huxley 1825-től 1895. Amikor a híres Travis Walton ügyben az anyát értesítették, hogy egy UFO villámcsapással megölte a fiát és a testét elragadta az űrbe, azzal a közönös megjegyzéssel reagált, hogy így történnek ezek a dolgok. Valóban? Azzal az állítással, hogy UFO-k röpködnek a légtérben, tulajdonképpen egyet lehet érteni, hiszen az UFO nem más, mint azonosítatlan repülő tárgy. Unidentified flying object. Szóval elnevezés rövidítése. Ennél valamivel többet mond a repülő csészehaj kifejezés. Valójában teljesen rendjén való dolog, hogy az utca embere nem talál magyarázatot valamire, amit lát. Ez még szakemberrel is előfordulhat. De mi a magyarázata annak, hogy ilyenkor azonnal a csillagokból érkező űrhajóra gondol az ember? Hiszen az ennél lényegesen prózai magyarázatok egész sora is rendelkezésre áll. Felmerül a kérdés, ha kiszűrjük a félreismert természeti jelenségeket, csalásokat, pszichológiai rendellenességeket, vajon maradnak-e nagyon megbízhatóan regisztrált, mégis rendkívül bizarr esetek, lehetőleg olyanok, amelyeket fizikai bizonyítékok támasztanak alá. Van-e jel a háttérzajban? Szerintem ilyen jelet még senki se észlelt. Léteznek megbízhatóan regisztrált közönséges és megbízhatatlanul regisztrált különleges esetek. Az 1947 óta ismerté vált több mint 1 millió UFO beszámoló között egyetlen egy sincs, amely annyira rendkívüli volna, hogy csak is földön kívüli űrhajónak tulajdonítható. És annyira hiteles, hogy szó sem lehet érzékcsalódásról, becsapásról vagy halucinációról. Én szeretném a legjobban, ha nem így volna. Elárasztanak az UFO-król szóló szenzációsabb híresztelések, de arról már nem szól a fáma, hogy mik lettek a következmények. Ezt nem is olyan nehéz megérteni. Mi eladhatóbb, mi növeli jobban a példányszámot, mi az érdekfeszítőbb, mi felel meg jobban zaklatott életünknek, egy valódi idegen űrhajó katasztrófája, vagy egy hiszékenységet kiszipolyozó, rafinált lapszerkesztő, az emberiséggel macska-egér játékot űző, rendkívüli képességekkel rendelkező földön kívüliek, vagy az ehhez kötődő vágyálmok, amelyek az ember gyengeségében és tökéletlenségében gyökereznek. Éveket töltöttem el az UFO kérdés tanulmányozásával, rengeteg levelet kaptam, amelyek gyakran első kézből származó részletes beszámolókat tartalmaztak. Néha csak ígérték a különleges élményeket nyújtó beszámolót, ha hajlandó vagyok telefonon... Ha hajlandó vagyok telefonon felhívni a levélírót. Akármiről tartok előadást, valaki mindig megkérdi. Hiszen az UFO-kban? A kérdésnek már a formája is megdöbbentő, arról árulkodik, hogy a kérdező szerint ez hit, nem pedig bizonyíték kérdése. Szinte soha senki sem teszi fel a kérdést, lát-e bizonyítékot arra, hogy az UFO-k idegen űrhajók? Tapasztalataim szerint az emberek már határozott attitűddel rendelkeznek, amikor elkezdenek UFO-kkal foglalkozni. Sokan eleve hisznek a szemtanúknak, lehetetlennek tartják, hogy emberek csak úgy kitaláljanak dolgokat, hogy ilyen méretekben is lehetséges volna a halucináció és a csalás, és hogy feltétlenül igaznak kell lenniük azoknak a híresztéseknek, amelyek szerint magas kormánykörök már régóta eltitkolják előttünk az igazságot. A kormány iránti széleskörű bizalmatlanság elősegíti az UFO hitet, és egyáltalán nem tekinthető megmagyarázhatatlannak, ha figyelembe vesszük, hogy az általános jólét és a nemzetbiztonság érdekei közötti feszültséggel összefüggő kérdésekben a kormány sokszor hazudik. Pontosan ezért nehéz UFO ügyben azzal érvelni, hogy a kormány sohasem titkol el fontos információkat a közvélemény elől, mert ez eddig már túl sok esetben bekövetkezett. Ráadásul van kézenfekvő magyarázata titoktartásra, a világméretű pánik elkerülése, vagy a kormány iránti bizalom eróziójának a megakadályozása. Tagja voltam a légierő tudományos tanácsadó testületének, amelynek az UFO esetek tanulmányozása volt a feladata. Ez volt a Kék Könyv projekt, amelynek korábbi elnevezése Utálom projekt találóbb volt. A folyamatban lévő munkát érdektelennek, célt tévesztetnek találtuk. A 60-as évek közepén a Kék Könyv projektnek az az Ohio-i légibázis adott helyet, ahol a Műszaki Hírszerző Központ is székelt. Ez utóbbi elsősorban a Szovjetunió új fegyverei érdekelték. Fantasztikus iratkezelési technikával rendelkeztek, az ember kérte valamelyik konkrét UFO eset iratait, és a következő pillanatban a repülőtéri podgyász kiadókhoz hasonlóan hatalmas irattömeg áramlása indult be, amely pontosan abban a pillanatban állt meg, amikor a szükséges köteg éppen előtte haladt el. Abban a pillanatban azonban, amit a kötegben talált, az ember nem volt sok köszönet, egy nyugdíjas például beszámolt róla, hogy több mint egy órán keresztül valamilyen fényes tárgy lebegett a városkájuk fölött. Ehhez azt a megjegyzést fűzték, hogy az illető egy bombázó repülő szárnyát látta, amely a szomszédos repülőtérről szállt fel gyakorlatra. Elképzelhető, hogy egy bombázógép egy órát tölt el egy város fölött? Nem. Egyáltalán tartózkodott ilyen gép abban az időben a városka légterében? Nem. Meg tudja magyarázni, ezredes úr, hogyan tud egy bombázó lebegni? Nem. Az ilyen felszínes kékkönyv vizsgálatoknak semmi tudományos jelentősége sem volt, de egy célnak megfeleltek. Biztosították a publikumot róla, hogy a légierő teszi a dolgát. Talán annyi kiderült belőlük, hogy UFO-król nincs mit beszámolni. Mindez persze nem zárja ki, hogy valahol másút, komolyabb tudományos UFO-kutatás is folyt, esetleg nem egy ezredes, hanem egy tábornok főnöksége alatt. Ezt elég valószínűnek tartom, nem azért, mintha azt hinném, hogy már voltak idegen látogatóink, hanem mert az UFO adatokban lehettek olyan információk, amelyeket korábban katonai szempontból fontosnak hittek. Valóban, ha az UFO-k tényleg olyanok, mint állítják, nagyon gyors, jól manőverezhető űrjárművek, akkor a katonáknak kötelessége kideríteni, hogyan működnek. Ha az UFO-kat a Szovjetunióban gyártották, a légierőnek megfelelően fel kell készülnie, figyelembe véve ezeknek a szerkezeteknek állítólagos teljesítő képességét, amely lehetővé teszi, hogy szovjet UFO-k akadálytalanul mozogjanak az Egyesült Államok légterében, közvetlenül a tüzérségi és nukleáris fegyverek orra előtt, a stratégiai következményeket aggasztónak kellett minősíteni. Másrészt viszont, ha ezek a járművek földönkívüliek alkotásai, jó lett volna lemásolni a technológiájukat, ha legalább egy csészealjhoz hozzá lehet jutni. Mert ez hallatlan előnyt biztosított volna a hidegháborúban. De még ha a katonák egyik változatot sem vették igazán komolyan, akkor is, mint az alábbiakból kiderül, jó okuk volt rá, hogy odafigyeljenek az UFO fejleményekre. Az 50-es években a légierő kiterjedten alkalmazott ballonokat, és pedig nem csupán meteorológiai megfigyelések céljából, mint többnyire állították, vagy radarreflektorként, amit elismertek, hanem szigorúan titokban kémtevékenységre is. Az ilyen ballonokat nagyfelbontású fényképezőgépekkel és rádiós adattovábbító berendezésekkel szerelték föl. Hát, mint ami legutóbb volt ugye az Egyesült Államok fölött a kínai kémballon. Biztos hallottatok erről a hírről. Maguk a léggömbök nem voltak különösebben titkosak, a kém berendezéseik azonban igen. A földről a magas légköri ballonok láthatnak csészealj formájúnak, ha rosszul becsüljük fel a távolságukat, hihetetlen sebességűnek vélhetjük őket. A széllökések hirtelen irányváltoztatásokat idézhetnek elő a mozgásukban, amilyenek repülőgépeknél nem fordulhatnak elő, és a lendület megmaradásának tételével ellentétes benyomást keltenek, mivel a megfigyelő nem tudhatja, hogy üreges, szinte súlytalan objektumot lát. A legismertebb ballon rendszer, amelyet az 50-es években az Egyesült Államokban széleskörű tesztelésnek vetettek alá, a Skyhook fedőnevet viselte. Más rendszerek is léteztek, a Mogul, a Moby Dick, a Grandson, a Genetrix. A tengerészeti kutató laboratóriumban a programok egyik vezetője Urner Liddell volt, aki később a NASA tisztségviselője lett. Ő egyszer azt mondta nekem, hogy szerinte az UFO észlelések mind ballonokra vezethetők vissza. Én is azt hiszem, hogy ha talán az idézőjeles mind túlzás is, a ballonok szerepét az UFO lázban erősen alulbecsülik. Amennyire tudom, mindmáig nem történt olyan átgondolt, célzott kontrollkísérlet, amelynek során titokban magas légköri ballonokat bocsátanak fel, a pozíciójukat folyamatosan figyelik, és a vizuális és radar UFO észleléseket összevetik ezekkel az adatokkal. Teljesen kiszárad a szám, nem mindegy, biztos stresszes vagyok már. Pedig előbb tök jól éreztem magam, nem tudom mi a francos stresszerek. Hol járunk? Oh yeah! 1956-ban kezdtek kémballonokat indítani a Szovjetunió fölé. A legaktívabb periódusokban naponta több tucatot is felbocsátottak. Később a ballonok szerepét ugyan nagy magasságokban haladó kémrepülőgépek vették át, mint a U2, oh, it's a beautiful day. Majd pedig a kémműholdak következtek. Ettől az időtől kezdve az UFO észlelések jelentős része tudományos léggömbökhöz kapcsolódik. Ma is rendszeresen használnak magas légköri ballonokat, amelyeken kozmikus sugárzást detektáló műszereket, optikai és infravörös teleszkópokat, a kozmikus háttérsugárzást vizsgáló rádióvevőket és más tudományos eszközöket juttatnak fel a légkör legfelső rétegeibe. Hatalmas hűhót csaptak egy állítólagos UFO katasztrófa körül 1947-ben, amelynek során Új-Mexikóban a híresztelések szerint több repülőcsésze is lezuhant. A korabeli beszámolók és az újságokban megjelent fényképek tökéletesen összhangban vannak azzal a feltételezéssel, hogy a roncsok egy lezuhant magas légköri ballon maradványai. De a helybéliek sokkal különösebb dolgokról számoltak be, főleg évtizedekkel később. Rejtélyes hieroglifákra emlékeztek, és arra, hogy a katonák megfenyegették a tanúkat, ha nem fognák be a szájukat. Felbukkant a sztereotíp 5 történet is, hogy a roncsokat és az hullákat repülőgépbe rakták, és elszállították a Wright-Patterson-i légibázison található légügyi műszaki ellátási parancsnokságra. A földön kívüli maradványokról szóló történetek jelentős része ezzel az esettel függ össze. A körültekintő veterán UFO-szkeptikus Philip Klass felfedezett egy 1948. július 27-én kelt, már nem titkos levelet, amelyet a kémelhárítás akkori igazgatója C.B. Cable vezérőrnagy írt alá, aki később a CIA tisztségviselőjeként egyik fő figurája volt a szerencsétlen Kuba elleni disznóöbölbeli invázió megtervezésének. Kéből azt akarta megtudni, tette bárki is jelentést arról, hogy mik azok az UFO-k. Neki magának nem volt semmilyen támpontja, az 1948. október 11-i dátumú összegző válaszból kiderül, hogy másnak sem volt, pedig az összefoglalás az egész légierőre kiterjedt, beleértve a légügyi műszaki ellátási parancsnokságot is. Ez a levélváltás teljesen valószínűtlenné teszi, hogy egy évvel korábban UFO roncsokat és holttesteket szállítottak volna Wright-Pattersonba. A légierőt elsősorban az izgatta, hogy az UFO-k nem orosz eredetűek-e. Elég homályos volt, hogy az oroszok miért az Egyesült Államok fölött próbálnák ki az UFO-ikat. Cable szerint négyféle magyarázatot lehetett elképzelni. 1. Megrendítheti az USA hitét abban, hogy az atombomba a legmodernebb, mindent eldöntő fegyver. 2. Kémfotók készítése. 3. Felmérni az USA védelmi képességét. 4. Szoktatás a stratégiai bombázók jelenlétéhez az USA fölött. A Roswell-i incidenssel kapcsolatos tények egy titkos, magas légköri balloncsoportra utalnak, amelyet valószínűleg a közeli Alamogordo légibázisról bocsátottak fel, és Roswell közelében zuhantak le. A maradványokat a titkos berendezésekkel együtt a hadsereg villámgyorsan összeszedte, nem törődve azzal, hogy a sajtó idegen bolygóról származó űrhajókról tudósít. Az Alamogordo légibázis emberei repülőcsészehaj roncsait találták meg egy farmon Roswell közelében. Az évtizedekkel későbbi visszaemlékezéseket sokat alakított az idő, és a pénz meg a hírnév csábítása. Roswell legfontosabb turista látványossága a két UFO múzeum. Egy új mexikói kongresszusi képviselő kérdése nyomán a légügyi igazgatás és a védelmi minisztérium 1994-ben jelentést állítatott össze. A dokumentum szerint a Roswell-i roncsok a Mogul projekt során felbocsátott nagy hatótávolságú, szupertitkos, akusztikus elven működő felderítő ballonhoz tartoztak, amelynek feladata a szovjet nukleáris robbantások észlelése volt a troposzférából. A légierő vizsgálói áttanulmányozták az akkori titkos iratokat annak érdekében, hogy megtudják, nem volt-e a megszokottnál nagyobb üzenetforgalom azokban a napokban. Semmi jelét nem találtuk figyelmeztetéseknek, elővigyázatossági intézkedéseknek vagy a tevékenység megszokottnál magasabb intenzitásának, amit pedig el lehetne várni, ha ismeretlen rendeltetésű idegen űrhajó hatolt volna be az USA területére. Az iratok semmi ilyesminek a feltételezésére sem adnak okot, vagy ha mégis volt ilyen aktivitás, azt olyan hatékonyan sikerült titokban tartani, melyet mindmáig sem az USA-ban, sem másutt sem sikerült megismételni. Ha egyáltalán létezett volna abban az időben ilyen rendszer, azt bizonyosan alkalmazták volna az atomtitok megőrzésére a szovjetek elől, ami azonban a történelem tanúsága szerint nem történt meg. A ballonokra olyan radarcélpontokat szereltek, amelyek egy része különféle New York-i bizsú és játékkészítő műhelyekből származott. Sokkal később ezeknek a cégeknek a dekoratív készítményei szolgálhattak alapul az idegen hieroglifákról szóló visszaemlékezésekhez. Az UFO-láz csúcspontja arra az időre esik, amikor repülőgépek helyett a rakéták váltak a nukleáris fegyverek célbejuttatásának fő eszközeivé. Oh, pardon, mi? Kicsit halkítunk a zenét. Úgy, nagyon jó. Az UFO-láz csúcspontja arra az időre esik, amikor repülőgépek helyett a rakéták váltak a nukleáris fegyverek célbejuttatásának fő eszközeivé. A rakétának és a töltetnek a légkörbe történő visszahozása komoly technikai feladatot jelentett, meg kellett akadályozni, hogy a nukleáris töltettel felszerelt orrrész a légkörbe visszajutva felizzon, mint valami meteor. Az orrrész speciális kiképzése és anyagi minősége, valamint a belépési szög optimális megválasztása döntően fontos kérdésnek bizonyult. A visszatérés megfigyelése és a látványosabb felbocsátásé nélkülözhetetlen információt szolgáltathatott az USA előnyéről vagy lemaradásáról ebben a stratégiailag életfontosságú kérdésben. A megfigyelésekből és a szükséges ellenintézkedésekre is lehetett következtetni. Alig ha kell bizonygatni, hogy mindezt a lehető legtitkosabban kezelték. Elkerülhetetlen volt, hogy bizonyos alkalmakkor a katonai személyzetet figyelmeztessék rá, hogy amit lát, az szigorúan titkos, máskor első látásra teljesen ártalmatlannak tűnő észleléseket hirtelen szuper titkosnak nyilvánítottak, és szigorú jogosultsági rendszert téptettek életbe velük kapcsolatban. A légierő tisztjei és a civil tudományos alkalmazottai mindenre visszaemlékezve joggal vélhetik úgy, hogy a kormány UFO-kat titkolt el. Ha a rakéták orrrészét UFO-nak minősítjük, ez a vád teljesen megalapozott. Hú, azért néha száraz ez a könyv egyébként. Ja, már még a torkom is. Na, most tényleg vizet iszok, na mindig. Szóval, ja, szóval azért a harmadik fejezetet is azért hagytam ki, mert nagyon száraz volt, hát most ez is száraz, úgyhogy elnézést. Kicsit tartsunk szünetet. Hogy vagytok? Ja, egyébként párom vetett fel egy nagyon jó ötletet, hogy kéne tartani, mint a híres influencerek szoktak tartani ilyen kérdések, válaszok podcastet, úgyhogy arra gondoltam, mire gondoltam, arra, hogy abba kéne már hagyni, nem mindegy. Szóval arra gondoltam, hogy csinálhatnánk ilyet, bár nem vagyok űrkutatási szakember, meg diplomás csillagász, viszont azt tudom, hogy a planetárium azóta is zárva van és rohad. Amióta legelőször kiakadtam, vagy kifakadtam emiatt, ugye? És ugye ezt is szóvá mertem tenni egy podcastben, aztán mindenki nekem esett. Szerintem a magyarországi amatőr csillagász közösség egy jelentős részét magam ellen úszítottam, de őszinte leszek, leszarom. Szóval... aztán ott van még, hogy ugye már Holdon lesz. Már hivatalosan már Holdon kéne lennünk, basszus, de tényleg. Szóval, hogy megyünk vissza a Holdra. Mondtam nektek, hogy nem lesz ebből semmi. Még mikor lesz? Jövőre lesz talán, vagy talán idén évvégén lesz az a második, a NASA-nak a második küldetése. Melyik volt az egy Orion űrhajóval? Most nem jut eszembe a neve, mindegy. Az, na mindegy, szóval a Starshipnek most következik majd ugye a harmadik fellövése, vagy felbocsátása, vagy tesztrepülése, in-flight test mission, vagy mi a tököm. Talán most már normálisabban fog menni minden, a legutóbbinál is egy csomó ilyen hőpajzs leesett a Starshipről. Ja, tehát gyakorlatilag rengeteg pénzt pumpál bele Elon Musk abba, hogy még több Starlink műholdat tudjon fellőni, mert ugye tök jó, hogy azzal van eladva a Starship küldetés, meg én is elhittem, hogy megyünk a Marsra, meg majd ezzel szállnak le a Holdra. Igazából a fő cél az, basszus, hogy ilyen pezadagolóként minél több Starlink műholdat tudjanak kibocsátani, minél gyorsabban telítsék, komolyan mondom, a alacsony földkörüli pályát. Én nem tudom, hol lesz ennek a vége egyébként, bár ki vagyok én, hogy ezt megmondja, az is idegesít, hogy a rohadt nagy a fényszennyezés, tehát egyre nagyobb itt is, ahol én élek. Mikor ide költöztünk 2018-ban, akkor még láttam a kis göncölt, ugye, egy hideg front után, most akármilyen idő van, csak a Polariszt látom, és kész vége, tehát olyan, egyre nagyobb a fényszennyezés itt is, az országban is, én nem tudom, tehát fejlődünk, gazdasági fejlődés, minden, ide milyen éves fejlődés, ú, ennyit fejlődünk, annyit fejlődünk, hova faszomba fejlődünk, még már elnézést, de tényleg, ahelyett, hogy egy kicsit visszatérnénk a természethez, és nem őrült módon gondolom a visszatérést a természethez, hanem hogy kicsit úgy normálisabban, kicsit kevesebb fényt, kicsit több csillagot az égen, kicsit lassuljunk már le, kicsit kevesebb pörgés, kicsit kevesebb lóvét, tényleg, szóval hogy hova a faszomba tartunk, de nem tudom, tényleg, akkor itt van még a mesterséges intelligencia, és már én is gondolkodtam rá, hogy előfizetek a ChatGPT-re, mert hogy az is basszus, hogy emberek előfizetnek rá, és nem tanulnak, hanem a ChatGPT-vel, vagy mi a tökömmel iratják meg a beadandót, a szakdolgozatot, meg minden szart, és ha valami kérdésük van, akkor megkérdezik a generatív AI-t, hogy mi a tökömmel, és akkor ez megválaszolja a havi 9 euróért, vagy 10 euróért, ahelyett, hogy keresnének, ahelyett, hogy irodalmaznának, ahelyett, hogy egy kicsit jobban megdolgoztatnák az agyukat. Nem, egyszerű, kész. Mikor kell fel ma reggel a nap? Jó, valaki megmondta. Írjál nekem egy dolgozatot erről a témáról. Jó, megírom, oké. Okay. Mi a faszomról írt, azt nem tudod, de megírattad velem, mert ugye be kellett. Tehát, mindegy. Én nem tudom, egyre hülyébbek vagyunk. Szerencse, hogy nem élünk olyan sokáig egyébként, aztán nem kell ennyi. Mert meg szerencse, hogy a fejlődésünk során jó esetben csak ugye az életünk közepe vége felé jutunk el egy olyan szintre, ahol felfogjuk egyáltalán ezeket a dolgokat, már aki eljut odáig, és aztán már nem kell sokáig kibírni. Egyébként néha nagyon fárasztó, nagyon, nagyon szenvedő. Nem vagyok én egy észkombány, egyáltalán nem. Ne, egyáltalán nem. Csak szörnyű visszagondolni, hogy mennyire nem voltam ahhoz képest, ahol most tartok. Ja, mindegy. Ez van. És annyi mindent kéne tanulni, de hát a faszomnak tanulsz már annyi mindent. Úgyse viszed magaddal a halálba. Ja. Vissza se jössz egyébként, ugye, mert hát miért is jönnél vissza, ha meghalsz, mert én nem is értem, hogy aki ebből, hogy a tököm, én is, amikor kamasz voltam, tényleg okkultizmus, meg lélekvándorlás, meg szellemek, de nincs, értitek? Nincs. Tehát nincsenek szellemek. Éjszaka, mikor látsz valamit, vagy úgy érzed, hogy látsz valamit, akkor az lehet egy állat, lehet az elméd játszhat veled, szóval lehet, hogy csak képzeled, de nem szellem, hanem tudom, ugye beszéltem egyszer róla, hogy ez a bennünk van, még amikor még ősemberek voltunk, és akkor az erdőbe éltünk, és meg nem házakba, meg városokba, meg falukba, meg stb. Olyan helyeken éltünk, ahol ugye viszonylag sokan voltunk együtt, kerítéssel körbezárva, meg a biztonságos is otthonunkban, akkor mi is ki voltunk téve ugye a ragadozóknak, tehát, hogy igazából bármikor, bárhonnan ránk támadhatott egy ragadozó, aki minket akart felfalni, vagy az őseinket, ugye. És biztos vagyok benne, hogy az egész az éjszak, hogy félek, meg minden zajra, ez tuti, hogy tehát ez bennünk, belénk van kódolva genetikailag, hogy legyünk a lehetőségeinkhez képest éberek, hogy vigyázzunk, mert bárhonnan, bármikor támadhat ránk valami. Mindegy, szóval... Na, neki szünetet tartottam, ebben a száraz fejezetben, ugye? Ja, iszok még egy kortyot, de most vizet, meg előbb is vizet ittam tényleg. És a dezinformáció jön. Na, mindegy. Térjünk most át a dezinformáció problematikájára. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió stratégiai szembenállásában a légvédelem alkalmassága életbevágó volt. Erre utalt Cable vezérőrnagy listájának 3. pontja. Ha az egyik fél észreveszi a másiknak valamilyen gyenge oldalát, ez a győzelmet jelentheti számára. A totális nukleáris háborúban egyébként levettem a szemüvegemet, mert nem hiszem, hogy mondtam, de szemüveges lennék, kicsit romlott már a látásom, kicsit már homályosan látok, de nem a piától, valószínűleg a Covid-tól egyébként. De ha egyik a bal szemem az feles, a jobb szemem az egyes, aztán... De egész jó a szemüveg, de inkább levettem. Szóval, ha az egyik fél észreveszi a másiknak valamilyen gyenge oldalát, ez a győzelmet jelentheti számára a totális nukleáris háború. Jaj, nukleáris háborúban. Az egyetlen biztos mód arra, hogy az ellenfél védelmi rendszerének a gyengeségei kiderüljenek, az, ha repülőgépet küldünk a határaira, és figyeljük, mikor veszi észre. Az Egyesült Államok rutinszerűen alkalmazta ezt a módszert a szovjet védelmi rendszer tesztelésére. A mai napig egyébként csinálják ezt a szovjetek, mindenki csinálja ezt. Ja, tényleg igen, vannak ilyen hírek, hogy épp, hogy elment a nem tudom milyen ország légtere mellett, és hogy azonnal riasztották a légierőt, észlelték. Ugyanúgy csinálják meg a mai napig is. Az 50-es, 60-as évekre az Egyesült Államok radarhálózata annyira kiépült, hogy tökéletesen zárta a keleti és a nyugati partot, és biztos védelmet nyújtott az északról történő behatolással szemben. Erről lehetett elsősorban számítani szovjet bombázógépek és rakéták megjelenésére. Csak jelezném a lapos föld hívőknek, hogy azért északról... Bazd meg... Mert onnan volt legközelebb, tudod? Érted? Érted? Csak mondom. Na mindegy. Ó, Istenem, ezek is lapos földhívők. Tehát néha, szerintem ezek csak kell nekik a figyelem. Valójában tudják, hogy a föld nem lapos, nem? Tehát, hogy tudjátok, hogy nem gömbölyű, hanem ez a geoid, vagy mi a tököm. De majdnem, mert hogyha gömbölyűt mondasz, arra rátszólnak a... Hát, nem tudom. Ez meg... A déli irány volt a hálózat Achilles sarka, nem létezett gyors riasztó rendszerje a Mexikó felől, amely ezt a földrajzilag előnytelenebb irányt figyelte, de most már építettek falat, hogy ne tudjanak átmenni a határon a különböző Dél-Amerikából érkező népek, szegények, bár így is annyian mennek. Na, beláthatatlan következményekkel járt volna, ha ezt a tényt a potenciális ellenség megszimatolja. Minden bizonnyal a következő trükkhöz folyamodik, a Karib-tengeri térségből nagy teljesítményű repülőgépeket indít az USA légterébe, mondjuk több száz kilométer mélységbe a Mississippi torkolatától északra mindaddig, amíg a rakétavédelem megtalálja őket. Ekkora behatolók a lehető leggyorsabban elillantak volna. Az Egyesült Államok ugyanez kontroll kísérlet céljából úgy végezhette el, hogy titkos bázison állomásoztatott nagysebességű képeket indított őrjáratozni anélkül, hogy a felderítést erről informálná, és ezen az úton tesztelő a lyuk a kataradarháló. Ilyen esetekben különféle nagy mennyiségű katonai eredetű és a civil lakosságtól származó radar és vizuális megfigyelés gyűlik össze, amelyek nem hozhatók kapcsolatba egyetlen ismert repülőgéppel sem. A légierő és a polgári repülési hatóságok ezt teljes jóhiszeműséggel állíthatták volna. Noha a déli riasztólánc létrehozását elsősorban a légierő sürgette, ő maga aligha vehette volna komolyan, hogy szovjet vagy kubai repülőgépek jelenhettek meg észrevétlenül New Orleans vagy még inkább Memphis fölött. Megint minden okunk megvan rá, hogy feltételezzük a magas képzettségű technikai stábot, a légierő és a polgári légiforgalom szakembereit ilyen esetekben komolyan figyelmeztetik, és pedig nem csak arra, hogy ne fecsegjen arról, amit látott, de még arról sem, hogy ezt megtiltották. Újra csak azt látjuk, hogy egy ilyen konspiráció kapcsán korán sem kell feltétlenül idegen űrhajókra gondolni. A Védelmi Minisztériumnak még évtizedekkel később is lehetnek olyan hivatali szempontjai, amelyek miatt jobbnak látja továbbra is elhallgatni a valóságot az ilyen kellemetlen esetek hátterében. A Védelmi Minisztérium partikuláris érdekei és az UFO rejtély megoldása potenciálisan ellentéteseknek bizonyultak. Hú, de jó, hogy már 53 percnél járunk. Ez egy iszonyatosan száraz fejezet, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Na mindegy. Szerintem hagyjuk abba, megnézzük, mennyi van még ebből a fejezetből, majd elolvasom egyébként, ezt még nem olvastam én sem. Nem haladtam előre a könyvvel, csak a... Oké, még van egy X oldal, hát szerintem majd újult erővel kicsit olvasgatom a könyvet, és amikor, akkor mégsem az egészet olvassuk fel, csak így részben, ahol kevésbé száraz, mert ennek így sok értelme nincsen, hogy blablabla, monoton olvasom a hülyeséget. Mindegy, nem is rabolom tovább az időtöket, mert tényleg túl sok érdemi információt lehet, hogy ebben a podcastből sem tudtatok meg. Remélem, hogy legközelebb, majd amikor márciusban érkezem, akkor már legalább lesz egy részben egy egy bolygónak a feldolgozása, vagy egy exobolygónak a feldolgozása, hogy mit tudunk róla, milyen információkat, stb. Folytatom a témát, mármint ami potenciálisan lakhatónak bizonyul, aztán ennyi, aztán jövő héten szemétszedést, ugye szerveztem egy ilyen helyi szemétszedést, ahol itt élek, most már viszonylag sokan összejöttünk rá, úgyhogy jövő hét vasárnap ilyen tavaszi nagy takarítás lesz, remélhetőleg az időjárás is kedvező lesz. Itt Budakeszin, ugye, na mindegy, vigyázzatok magatokra, és ahogy ígértem, a podcastnek a végén, pedig akkor anélkül, hogy belepofáznék, következik a maga a műsor elején hallott szám. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Remélem, hogy minél hamarabb, hát, hogy egy hónap múlva találkozunk. Tanuljatok, próbáljatok meg olyan munkát végezni, amit szerettek, és próbáljatok meg időt szakítani hasznos információ szerzésre, meg arra is, hogy kikapcsolódjatok. Na ez az, ami nekem nem megy, majd ígérem, pótolom valahogy. Tényleg kösz, hogy itt voltatok, sziasztok! You're pulling all my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating high. Got me out in the open. Now I'm ready to dive in. I know you told you it.